7.
A trónörökös, Spanyolország hercege, fagyos arccal, felkönyökölve baldakinos ágyában, kamaráshoz fordult.
Olivares gróf, nyújtsa ide éjjeli edényemet!
Az ünnepélyes felkelés szertartása volt, melyen jelen volt az ifjú Fülöp udvartartásának valamennyi férfi tagja. Nagyobb sértés aligha érhetett spanyol főrendet, mint ez az óhaj, melynek teljesítése szolgál kínosok feladata. A magas testes férfi megtorpant egy pillanatra, és mindenki nem figyel a halk suttogásra, mely szinte moraljádagat, elvesz az inastól a megszokott házi szerszámot, és féltédre ereszkedve nyújtja a fiatalember felé.
Kegyeskedjék, felség!
A fiú arca eltorzul, egy pillanatok hagyja, hogy kamarása tétován álljon az éli edénnyel, majd halkan élesen csapódik a szájába a szó.
Nem vette még észre, gróf, hogy unom?
A férfi egyetlen szót sem szól, nem ad választ, háttal kifelé megy a szoba bejárata felé. Amikor elér a szárnyos ajtóhoz, mély udvari bókkal hajlik meg a trónörökös felé. A kamarások egymásra néznek, nem sok jóval kecsegtetett Olivares udvari pályafutása. Madridban mindenki tudja, hogy apát is fiút, Fülöp királyt, ennéven a harmadikat, és a leendő negyedik Fülöpöt csak a szertartás szerű tisztelet szálai fűzik össze, ám az ifjú trónörökös a maga módján utálja ezt az egész boszorkány konyhát, mely a világ legnagyobb birodalmát kormányozza. A király tehetetlen, ostoba, riadt ember, apja árnyékát sem közelíti meg, második Fülöp kormányzói elhultak, vagy elkedvetlenedve visszavonultak, ma Lerma hercege, mindenható kancellár tartja kezében a kormányudat. A királynak reggelente arról is be kell számolnia Lermának, mit mondott a királyné. Miről is beszélt a hitvese éjszakák alatt? A király csak egyel törődik, hány kolostornak rakták le az alapkövét. Az udvari ember kéréssel fordult a királyhoz, legjobb ajánló levélnek azt tartották, ha bemutatja testamentumát, melyben nemzetségének lelki üdvére zárdát alapít. A felség ilyenkor boldog, s kimerném mondani ámbor lelkű nagyúrnak, hogy az alapítási költségek jelentős hányada majd Lerma hercegének pénztárába vándorol. Bár a kancellár is úgy érezte, ő sem pihen rózsaágyon. A madridi udvarban van valamilyen nyilvánossághajhászás, mindenki beledugja az orrát más dolgába. Sok a cifra szegény. Ezek a legszájasabbak, besugói a grandoknak, akik homlokukba húzott kalapjuk alul frecskelik a felség jelenetében is büntetlenül rágalmaikat. E két tucat tollas süveg gazdája Hispániában a legnagyobb veszedelme a főminiszternek. S a királyt nem is lehet eltávolítani Lermától, a trónörökös cseppet sem titkolja, hogy utáattal néz mindent, ami apja körül folyik. A birodalom négy, sőt, ha a Terra Australiszt is hozzászámítjuk, öt kontinensen terül el. A spanyoloknak, akik egy évezeden át szűk, provinciális létformái között éltek és gondolkoztak, akarva nem akarva meg kell tanulniuk a geográfiát. Ez vonatkozik a hatalmasokra és a jogtalanokra egyaránt. Egy-egy tengeren túli alkirályság a kopott grófi címer új aranyát jelenti, a hidalgok hatalmas birtokokat remélnek, néhány száz indián védenccel felszerelve, de még a kisember, a kétkezi falusi is, ha éppen kijut az Indiákra, keres magának könnyebb megélhetést. Elsősorban azért mennek ki szívesen a parasztlegények, mert az új világban nem fogdossák őket össze katonának, legfeljebb saját kedvükre viselhetnek a benszülöttek ellen írtó háborút. Az összes spanyol gyarmatokon a Pax Hispanica uralkodik. Az a spanyol béke, amelyet a világi és egyházi hatalom csodálatos harmóniája biztosít. In secula seculorum. Egyetlen árnyékos pont van csak ebben az írtozatos arányú impériumban, Németalföld. Már öreg Fülöp életét is ez keserítette meg. A holland grófságok oly közel feküsznek Spanyolország minden ellenségéhez, hogy egyetlen jajszót is meghallanak Londonban, Párizsban, Stockholmban. S rágalom hadjáratot hazája ellen épp Fülöp király egykori börtönből Angliába szökött kancellárja, a paffatja Antonio Perez indította el. Ő az apja annak a fekete legendának, melyel a spanyolok világszerte találkoznak. A spanyolok tulajdonképpen nem is értik, mi történhetett a német alföldi tartományokban. A jog mellettük van, e szövevényes alkotmányú laza szövési grófságokat 5. Károly örökölte, úgy szálltak rá a Habsburgok spanyol ágára. Így helyesen cselekedett öreg Fülöp, amikor Alba hercegét küldte a hollandokra, mert fellázadtak természetes uruk a Seigneur Naturel ellen. S parasztokkal, polgárokkal, kisnemesekkel kevert, rongyos seregeikkel mégis kiverték a legjobb terciókat az északi grófságokból a felkelők. Ágyukat öntöttek, holott ez királyi privilégium. Pénzt vertek, lőfegyvert adtak a paraszt kezébe. Átkozott új műszerekkel, a messze látóval szerelik fel váraikat, s hajóikat, kikötőiket. Megnyitották az angol fegyverszállítmányok előtt, holott mindezt halálbüntetést terhemel, tiltja a spanyol törvény. Emellett jó részt protestánsok lévén elkobozták a régi egyházi birtokokat, és nem egyszer előfordult, hogy amikor megérkeztek illő kísérettel a spanyol adószedők, mi behajtsák a hátralékot, nem csak puska, de ágyú tűzre is fogadták ezeket az igazügyben járó hivatalbelieket. Talán ott volt a baj, hogy Fülöp király Alba hercegét, egy kitűnő, gyakorlatos érzékű, bár kisé korlátolt nemes ember, mint elhasznált pengét, visszadult a Tokiába, s akarva nem akarva, ő maga, a felkent koronás személy, alkudozni kezdett a lázadókkal. A spanyol kancelláriák, ha nem is hivatalosan, az akták nyelvén, de legalábbis a követ utasításokban, kezdték tárgyalófél számba venni a német alföldi helytartó herceget és a vezérlő tanács polgártagjait. Már rég, öreg Fülöp korától kezdve azok, akik elolvashatják a legbizalmasabb jelentéseket, tudják a kancelláriában, hogy a spanyol béke mégsem egészen tökéletes. Egy dologban mégis világosan lát a spanyol kisember. Hispánia birodalma, anyaországa, udvara, koldus szegény. Vert aranyat a legtöbb ember élete során nem is látott. Az ezüst pénz is napok alatt eltűnik, mihelyt kikerül a pénzverő műhelyből. Marad a réz maravédi, melyel minden forgalom lebonyolódik, egy kis ház vételén és jó markos összfére van szükség, hogy cipelje hátán a részpénzes zsákokat. Ilyen maravedikkel fizetik, ha fizetik a zsoldosokat, csak akkor kérnek ezüstöt, ha pénzért kell az udvartól megvásárolni valamilyen főhivatalt. A felség ugyanis in bianco kinevezési okiratot ad át valamelyik hívének. A jó úr ezt kedve szerint eladhatja a legtöbbet ígérőnek, aki törvényszolga, vásárbiztos, kerületi írnok vagy adószedő szeretne lenni. Élelmes prókátorok, akik ilyesmivel foglalkoznak, a megrült hivatalokba így néha a legelvetemedettebb csirkefogokat is becsempészik. Mindenki tele van sérelemmel, mindenki morog, zúgolódik, és talán ez így van rendjén, ettől valamennyire tisztul a közélet. Csupán egyetlen olyan hatalom van, amelynek ajtát nem meri senki kinyitni, amelynek nem lehet arannyal megvenni jó indulatát. Miniszter, főúr, jómodú polgár, paraszt köműves, egyformán rettegve gondol az inkvizícióra. Olyan félelmes szerkezet a Spanyolországban, melynek mechanizmusát még maga a nagy inkvizitor sem ismeri teljesen. A valóban hatalmasok ismeretlenek maradnak, a mezitlábra húzott sarúval csattogó jeltelen dominikánus néha minden titok letéteményese, egyetlen tolvonásától függ emberek sorsa, családok élete. Ha nem lenne mindent jelen a szent hivatal, talán az egész spanyol életet valamilyen önfeled gondtalan vidámság, özönvíz előtti eufória jellemezni. De így senki sem biztos, hogy egy elfolytott ásítás a prédikáció alatt. A kocsmában vigyázatlanul borközi locsogásban kiejtett szó, asszonyelőtt elmondott borsosabb tréfa, holnap-holnap után, 5 esztendő múlva hová, a feledés melyik tornyába vezet. Ki tarthatná számon azokat az ezreket, akik ott sínylődnek a zárda börtönökben? Sorsukat anélkül, hogy valaha is láthatnák, vádlójukat vagy tanúikat, hosszú esztendős perek szegélyezik. Az idő nem számít, ha időközben meghal a terhelt, még akkor sem zárják le a pert. Ítéletet mondanak. Előfordul, hogy felmentik a vádlottat. Mint ez történt a nagy poéta Louis de Leon professzorral, aki kissé sikamosan fordította le az énekek énekét. 9 évi rabság után mehetett vissza kedves szalamankai katedrájára. Hogyan lép ki a vádlott a szent hivatal börtön kapuján? Töredelmes vezeklő gyertyájával zsolozsmázik, vagy szabenitóban, az irgalmas vértelen ítélet köntösében viszik a mágia felé? Az inkvizíció árnyéka olyan Hispániában, mint valamilyen második halál. Senki sem tudja, ki mögött leselkedik, kit, mikor, hogyan talál. A kamarás, miután átnyújtott a Spanyolország hercegének az éjjeli edényt, hátrálva lépdett az ajtó felé. Itt mögötte a láthatatlan kéz lenyomta kilincset, s kinyílt a szertartás szerint a kamarásoknak járó fél ajtószárny. Itt már kiegyenesedhetett. Egy pillanatra elengedhetné magát. Ökköllel csaphatná a hideg kőre, vagy letörölhetné könnyes szemét, esetleg indulatában megfenyíthetne korbáccsal egy leselkedő szolgát, kirohanhatna az utcára, s hatalmas testével félre sodorhatna járókelőket, vagy, s erre is bőven akadt példa, elindulhatna a kedves kolostor felé, bekopogtathatna, s ezt mondhatná a priornak: atyám, megelégeltem a világ hívságait. De Olivares gróf ajkát sem szoríthatja össze, tudja, minden sarokból kémlelik, szemek. Nem elégelte meg a trónrökös kegyetlenségét, nem adja fel a hiába való küzdelmet, nem hajítja oda kamarás kulcsot, nem válik-e ez az irigyelt állás néhány napon belül megvásárolhatóvá? A Guzmanok ősi családjából eredt az ifjú kamarás, atya halála után ő is gróf. Az apa, aki törvénytudó, alkirály és nagykövet volt, nem tudta elérni életének egyetlen vágyát. Guzman volt, gróf kormányzó, de kalapját a király jelenlétében nem tehette fel. Állnia kellett minden szertartásnál, amikor a grandok ülve pöfeszkedtek. Az idősebb Olivares nem tudott bejutni a spanyol grandok mennyeknek számító szűkebb közösségébe. Halálos ágyán megeskedte fiát, hogy egész életen át erre fog törekedni, megszerzze Guzmanoknak az annyira állított grandi méltóságot. Még érezte kezében az ocsmány kőedény hidegét. Itt állt letörten, megcsúfolva, kisemmizetten, s bent a trón örökös hálószobájában felkunkorodó bajuszok alatt gúnyosan mosolyognak a szerencsésebb pályatársak. Olivares másodszülött volt, így apja akaratából egyházi pályára került. Míg bátyja fényes vitézi köntöst kapott, a kis klerikus szalamankában koptatta az egyetem padjait. Latin szónoklatokat memorizált, bajlódott görög szövegekkel, belekóstolt a héber betűk tudományába is, még távol állt a felszenteléstől, de a szegényebb pályatársak már érezték fellépésén, klerikus testvérük rövidesen püspök gyűrűt fog viselni, és bíborisi méltóságában az egyház hercege lesz. A percre emlékezik, amikor a gyász hírrel a lovas legény megérkezett. A tridenti zsinat szakaszait mondták fel a teológián, a dominikánus kopasz fejét előre nyújtotta, merően figyelt, nem véti-e el a félelmes szövevényű textusra jelölt. Kopognak, hivatják Gaspar de Guzmant, aki néhány nappal előbb töltötte be 17. évét. Már messziről látja a lovas legény gyászköntösét. Az emberi sors rendelése szerint bizony apja távozott el az árnyékvilágból, bátyja lett a cím, rang, vagyon birtokosa. Ilyenkor úgy illik, hogy siettessék a másodszülött pappá szentelését. A levél az apa kezeírása. A gyász merev spanyol szavai kapnak formát a volt kormányzó szálkás betűi között. Az elsőszülött fiú hirtelen meghalt. Így Don Enrik, második Fülöp egykori alkirálya úgy rendeli, hogy ifjabb fia, két bátyja után a harmadik, s most már az egyetlen élő, térjen vissza az atyai házhoz, de tartsa meg a kanonikus tallumot a szevélyei káptalanban. Ha ezt nem tartanák fent számára, fenyegesse meg a káptalant, hogy pert indít. Don Enrik véleménye szerint nem lehet kisemmizni a pápa keresztfiát. Még ott áll a madridi Alcázar ablak mélyedésében, s az ólomkarikák közé préselt üveg lehűti forró homlokát, hallja az apai szót, a kongó harangot, az utolsó bibliai órát, melyen még mint klerikus szorongott. Amikor hazament bátya temetésére, apja szolgál előtt már grófságodnak címezte fiát. Amikor öreg, második Fülöp király, köszvénytől dagadt teste izületről izületre haladt a feltartóztathatatlan enyészet felé, megkezdődött a királyi javak prédálása. Kialakult a tehetségtelen gyermek Fülöp körül a vércsék kamarillája. A roskatag öreg, aki haldokolva vitette magát az Eszkoriálba, s vezeklésképp napról napra végignézte saját ravatalát, míg le nem hunyt a szemét, még keményebben őrködött minden felett, amit a kortól deformált kezei közé halmozott a gondviselés. Fillér sem hiányozhatott az utolsó napig kormányzók, miniszterek, nagypapok számadásaiból. még függönyként hullámzott a barátok gyászkorusa, amikor már megkezdődött a Fülöpi Birodalom bomlása. Szinte észrevétlenül, egyetlen hűvös szóval nyugalomra küldték a monarchia hadvezéreit. A kegyvesztett nagyurak birtokaira utaztak, s duzzogva temették maguk közt Hispániát. Az apa, mintha ennek az öreg fülöpi világnak még élő szelleme lett volna, így hagyatkozott, mikor halálos ágyán kinyújtott a fia felé áldóan csontkezét. Még akkor is a soha nem teljesített királyi ígéretre gondolt. Családja nem grand, halóporait nem éri az a tisztesség, ami kijár a király unokatestvéreinek. Törekedj mindig erre. Egy percig sem veszítheted el szemed elől családunk egyetlen célját, fiam. Az ajtón álló meghajlik Olivares ifjú rófja előtt, de szemében, mintha valami gúnyos szikra villanna. Lehet-e, hogy már az ajtón állók törpék bolondok is tudják, hogy az ifjú Fülöp szeszélyes, trónörökösi kedvében kamarásával hozatta ágyához a minden földi salak summáját jelképező éjjeli edényt?